Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent neveinek legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Úrunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai reggelért, és tényleg az én szívem is olyan hálás, hiszen erőt adtál a tegnap délutánhoz, csordultig van a szívem hálával, hogy oly sokan eljöhettek arra az ünnepi alkalomra, ahol rengeteg gyermek, fiatal szolgálhatott és megajándékozhattak bennünket, és aztán adtál erőt nekem arra, hogy hajnalba fölkeljek, hogy készüljek a mai ige szolgálatra. És Uram, egyetlen egy dologért könyörgöm az, hogy ne szóljon a Te igét hiába. Hogy mindaz, ami hallatszik ezen a mai délelőttön, az az értelmünkön keresztül egészen a szívünkig jusson. Hogy megfogadjuk a Te szavadat, a Te beszédedet, a Te tanácsadodat, és azért könyörgünk, hogy nyisd meg a mi szívünket. És könyörgöm azért is, Uram, amit itt énekeltünk ebben a gyönyörű szép énekben, hogy szent lelked templomává lehessen a mi életünk, a mi szívünk. Urunk, kérünk, hogy cselekedd meg ezt ezen a mai délelőttől is. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetében, az első 4 verset a következőképpen. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A hét igéje, amelyet Isten tiszteletünk kezdetén is fölolvashattam, Ézsaiás próféta könyvének 4. fejezetéből, a hét igéje bátorított arra, itt az építsetek utat a pusztában az Úrnak, az Úr jön hatalommal. Ez az ige bátorított arra, hogy a reménységről beszéljek nektek ezen a mai délelőttön. És különösen is fontos erről beszélni, hiszen Jézus Krisztus születésének ünnepéhez közeledve hirdethetjük, hogy a reménység Jézus Krisztussal született meg a világba. Ézsaiás ezen mondatai készítették elő az ő jövetelét, hirdette meg, hogy a legreménytelenebb állapot sem kilátástalan Jézus Krisztussal. Éppen ezért a Reménység Evangéliuma címet adtam ennek a néhány versnek, amit itt felolvastam, hiszen minden benne van, ami célt, ami értelmet, ami reményt adhat az embernek. A 40. fejezettől nagy hangsúlyt fektet az Úr Ézsaiáson keresztül a vigasztalásra. Éppen a 40. fejezet egyébként így kezdődik, Ézsaiás szándékosan ismétli, azt mondja, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Ezzel is nyomatékosítja, a magyar nyelven is ugye az ismétlés az mindig nyomatékosítás. És a 40. fejezettől elkezdődik egy vigasztalás. Nagyon kemény a 40. fejezet előtti szakasz. Nagyon keményen inti Isten Ézsaiáson keresztül az ő népét. Ugye tudjuk, hogy Ézsaiás könyve az a babiloni fogság idején született, az 550-es évek és a 600-as évek között. És ekkor már fogságban volt Izrael népének egy része. Nebukadnezár király vitte Babilonba, fogságba. És ebben az időszakban munkálkodott Ézsaiás, és akkor Isten nagyon keményen a népnek a fejére olvasta azt, hogy mi az oka az ő szenvedésüknek. Az, hogy elpártoltak Istentől, az, hogy elhagyták az Urat, és éppen a bűneiknek a következménye az, hogy most számüzetésben, most fogságban vannak. És aztán a 40. fejezettől, ha lehet így fogalmazni, akkor Ézsaiás hangnemet vált. Mégpedig azért, mert Isten vigasztalni szeretné az ő népét. Azok, akik fogságban vannak, azokat nem elkárhoztatni, nem elítélni szeretné, hanem vigasztalni. És éppen ezért a 40. fejezettől az Úr elkezdi Ézsaiáson keresztül vigasztalni és gyógyítani az ő népét. Nagyon érdekes a héber szó, a vigasztalás szó, hogyha ezt nem egy szóval, hanem körülírva, és valahogy megpróbálva megmagyarázni, hogy mit is jelent ez a héber szó, akkor ezt jelenti, az egyensúlyt vesztett embert az egyensúlyba visszasegíteni és ott megtartani. Most éppen ezt láthatjuk egyébként, hogyha kortörténeti szempontból nézzük, hogy Izrael népe az egyensúlyt vesztett. Mert eltávolodott az Úrtól, kibillent ebből a lelki egyensúlyból. És amikor Isten vigasztal, akkor azt láthatjuk, hogy Isten helyre akarja állítani, helyre akarja billenteni ezt az egyensúlyt. És abban a helyzetben, amikor ott volt Izrael, talán a legbátorítóbb volt ez a néhány vers, ez a két fejezet, a 40., 42., 43. fejezet, a vigasztalás szavai voltak a nép számára. És azt is el kell mondani, hogy Isten is el volt csüggedve. Sokszor gondolkodom azon, hogy én nem csak az embereket bántom meg, hanem hányszor elszomorítom az Úrnak a szívét. Hogy Isten milyen sokszor, talán nyilván nagyon antropomorf módon fejezem ki magam, nagyon emberi módon, de Isten hányszor ejt könnyeket miattam, az én bűneim miatt, az én elesettségem miatt, az én elbukásaim miatt. Isten hányszor elcsügged miattam. És talán így lehetett Isten az ő népével szemben is, hogy el volt Isten csüggedve akkor. El volt keseredve a hűtlensége, a bálványimádása, a bűnei, a vaksága miatt, Izrael bűnei miatt. És Izrael nem értette Istennek a szavát. Vak volt, süket volt Isten szavára, csak magával foglalkozott, és abban a helyzetben, amiben volt ott a fogságban, abban a saját sebeit nyalogatta, és a pillanatnyi örömeire gondolt, és nem gondolt a jövőjére. És ezért teszi fel a kérdést Ézsaiás 42-ben, ott a 23. 24. fejezetben, azt mondja, ki ügyel erre közületek, ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében. Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására. És nem ugyanezt tapasztaljuk a korunkban. Gondoljunk bele, hogy eltelik 2500-2600 év. És nem ugyanezt látjuk, és nem ugyanezt tapasztaljuk a saját korunkban. Ugyanezt elmondhatná Isten a hazánkra, elmondhatná a népünkre, elmondhatná Európára, vagy elmondhatná erre a világra, hogy teljes vakságban, teljes süketségben élnek az emberek, hogy ki ügyel Isten dolgaira a jövő érdekében. Elenyésző, drága testvérek, nem olyan régen egy esperesi értekezleten statisztikáról beszélgettek ott a vezetők, készítettek egy felmérést, és azt mondják, hogy körülbelül ma Magyarországon, itt most már 2011-es népszámlálási adatokat mondok, körülbelül ma Magyarországon, és mi történelmi egyház vagyunk, evangélikus egyház, ma Magyarországon körülbelül 200 ezer evangélikus van a népszámlálási adatok alapján. És azt mondják, hogy körülbelül ennek a 10%-a, akik járnak gyülekezetbe, az 20 ezer ember. És akkor még súlyosabb statisztikai adat, azt mondják, hogy ebből a 20 ezerből, ez körülbelül 3-5% az, aki éli is az Istennel való kapcsolatot. És akkor föl lehet tenni a kérdést, hogy mi van azzal a 95-97%-kal. Vajon mennyire tartják fontosnak az Isten szavát, az Isten beszédét? Vagy tényleg igaz az ezekre az emberekre, hogy sikerek az Istenek a szavának a meghallására? És valljuk meg őszintén, tulajdonképpen nagyon-nagyon keveseket érdekel az Istennek a dolgai. Nagyon-nagyon keveseket érdekel. Hát tulajdonképpen senkit. És teljesen reménytelenség. És hányan hallgatják alkalomról alkalomra az igét, és még sincs semmi változás. Nagyon jó képet találtam, talán ismerik ezt a képet, egy majmok ábrázolásával van, de én nem akartam ennyire drasztikus lenni. De minthogyha ilyenek lennénk, nem? Hogy akkor, amikor Isten szava szól, akkor, amikor hallgatják az emberek az ige hirdetést, akkor mintha be akarják csukni a fülüket, és ráteszik a kezüket, és nem akarják meghallani, hogy ne paráználkodj, hogy nem akarják meghallani, hogy ne lopj, hogy ne ölj, hogy ne tégy falábarátod, de is lehetne sorolni. És azokat az intéseket, azokat az útmutatásokat, amiket Isten mond, mintha emberek nem akarnák meghallani, és szándékosan odateszik a kezüket a fülükre. Vagy mintha azt tapasztalnánk, hogy amikor megláthatnánk az Isten csodáit. Például körbenéznénk a teremtett világba, én sok helyen járhattam, Isten megadta ezt nekem, még Afrikában is voltam. Egy Devo Tikóval leutaztam, aki ismeri az autókat, tudja azt, hogy a Devo Tikóval az egy öngyilkosság volt, de hát a 90-es években nekem az oroszlán részét a világnak, és gondoltam, hogy ilyen világkódító utazást fogok tenni, és egy Devo Tikóval elindultam egy barátommal, egészen Gibraltárig jutottunk el, és aztán utána átmentünk Marokkóba, hogy legyen egy ilyen afrikai pecsét az útlevelemben. És tényleg az ember olyan sok mindent meglát a teremtett világból, de mennyi mindent nem láttam még. Nagyon-nagyon sok mindent talán, ez igazán szép helyeket nem is láthattam. De hogy ez a teremtett világ az Isten csodáiról beszél. Az Isten csodáiról. Hogy itt vannak ezek a drága gyermekek. Az emberi lény is az Isten csodáiról beszél. És nem akarják emberek meglátni ezt a csodát, hanem azt mondják, könnyebb elhinni és könnyebb elfogadni azt, hogy hát itt mindenki a véletlennek a műve, nem? Mert ezt tanítják, hogy minden az ősrobbanással keletkezett, és aztán az evolúció folytán szépen úgy kialakult minden. Én meg vagyok győződve, hogy ez a teremtett világ, ez Isten új lenyomata. Isten új lenyomata. És emberek be akarják csukni a szemüket, és nem akarják meglátni ezt a rengeteg csodát ebben a világban. És emberek az ajkukra teszik a kezüket, amikor lehetne beszélni arról, hogy Isten van, hogy Isten létezik. És látjátok, ilyen az ember, hogy hall dolgokat, hogy lát dolgokat, hogy megtapasztal dolgokat, és nem akar tudomást venni róla. Mint ahogy Izrael is, hát Isten szándékosan újra és újra a múltba tekint, és azt mondja, hogy hát nem én szabadítottalak meg benneteket Egyiptom szolgasságából. Hát nem én voltam az, aki abból az elnyomásból én szabad utat adtam nektek Mózesen keresztül, aki kivezetett benneteket. És aztán Istennek újra és újra ilyen visszatekintő szófordulatai, mondatai vannak, és Izrael, mintha nem akarna tudomást venni róla. Mintha szándékosan bedugná a fülét, mintha szándékosan letakarná a szemeit, mintha szándékosan nem akarna tudomást venni Isten szabadító dolgairól. És mi is így vagyunk, drága testvérek, hogy hallgatjuk Isten szavát, és mintha nem lenne semmi változás az életünkben. Hogy úgy mentek el, ahogy jöttetek, mintha a fületek be lenne dugva, mintha nem értenétek az igét, mintha nem akarnátok látni és érteni az Istennek a dolgait, hanem megy minden úgy, ahogyan volt. És mennyire igaz korunkra is ez a megalapítás, hogy ki ügyel erre közületek, ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében, nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására. Mert tudjátok, csak az ember csak magával foglalkozik. A maga sebeit nyalogatja, a pillanatnyi örömeire gondol, nem gondolja végig az életét, és ezért nem is tud mit kezdeni Isten felkínált segítségével. És milyen a reménytelen ember? Olyan, mint a menekülő ilyet rémült vad. Hogy kapkod, hogy adhok módon hozza a döntéseit, hogy lesz, ami lesz, minden mindegy alapon tervez, és nézzük meg a családokat, nézzük meg a nem helyén lévő férfiakat és nőket, családapa és családanya szerepeket, a nevelési stratégiákat, a feleségnek a férjhez, a férjnek a feleséghez való viszonyát, nézzük meg a kapcsolatokat. Az ember minél inkább kihagyja az életéből Istent, annál inkább fog faramúci dolgokat tenni. És annál inkább belesimul, aztán belegabajodik a világba. Aztán belesüllyed a maga által kiásott, kreált vermébe. Mert tudjátok, drága testvérek, hogy a reménytelen embernek nincsen semmije. Semmije nincs a reménytelen embernek. Hajnalban készültem az igehirdetésre, és eszembe jutottak nagy, meghatározó írók, költők, művészek. És csak így néhányat így utána néztem, és mazsolázgattam a repertoárból, és olyan döbbenetes Leonardo da Vinci leírt egy nagyon érdekes mondatot. Azt írja, hogy az üresség akkor születik, amikor a remény meghal. És hát nem ezt látjuk, drága testvérek, hogy ezt a nihilista szemléletet, nem ilyen nihil módon élnek emberek. Nézzük meg a fiataljainkat. Én úgy el szoktam szomorodni, amikor péntek éjszaka megyek innen haza az ifjúsági alkalomról, és tényleg már ilyen éjszakában nyúlóan szoktunk hazajárni, és amikor átszelem a várost, hát ilyen kiüresedett fiatalok alkoholtól mámortan, üveggel a kezükbe járják a várost, és mennek szórakozásból szórakozásba, és sokan belehalnak ebbe a szórakozásba. És mennyire igaz ez a mondat, amit leírt Da Vinci, hogy az üresség akkor születik, amikor a remény meghal, amikor már reménytelenné válik az élet, amikor már csak ilyen mának él az ember. Vagy Liszt Ferenc, úgy gondolom, hogy a zene világtörténelmének egyik legmeghatározóbb alakja, ezt vetette a papírra, hogy mit akartok, mi vagyok, mit követelek a természettől. Minden ok rejtett, minden vég megbízhatatlan, minden forma végtelen, minden tartalom határos. Érzem, hogy létezem, csak azért, hogy fékezhetetlen vágyakban felemészem magam, hogy átadjam magam egy fantasztikus világ csábításainak, és azután érzéki varázsba ejtő játékai alatt megtévesztve összetörjek. Igen, van egy gyönyörű szép énekünk, evangélikus énekes könyvünkben. Ez az ének arról szól, hogy mennyi mulandó dolgot kínál ez a világ. Az pontosan így hangzik, hogy nagy családú kínál múló javakat. És hogy tényleg mennyire így van, hogy annyi mindent kínál ez a világ, a mai fiataloknak meg különösen is. És annyi mindent kínál ez a világ, és azt látjuk, hogy ezek olyan múló javak, hogy a fiatalok nem tudnak teljes életet élni, sem ezekkel, sem ezek nélkül. Vagy egyik legmeghatározóbb költőnk, Márai Sándor, író, költő, egyszer ezt fogalmazta meg, ezt írta le, mikor az ember bajban van, még az akasztófa kötelében is megkapaszkodik. És különösen is érdekes ez a mondat Márai Sándortól, akit nagyon-nagyon szeretek, nagyon szeretem a műveit. Azért is különösen érdekes ez a mondat, mert 1989. január 15-én tette meg az utolsó napló bejegyzését, és ezt írta a naplójában: várom a behívót, nem sürgetem, de nem is halogatom, itt az ideje. És aztán rá néhány hétre, február 21-én egy pisztoly lövéssel tett pontot az életére. De gondolhatunk egy másik meghatározó írónkra, költőnkre, Vas Albertre. Nagyon érdekes a kétségeit, az istentelenségét, a reménytelenségét olyan érdekesen fogalmazza meg ez az általam nagyra becsült költő, író. Jobb, ha nem hiszek Istenben, mintha elhiszem, hogy az ő akaratából történik minden. És különösen azért is érdekes ezt a mondatot olvasni, mert ez a reményvesztett ember rá néhány évre, Márai Sándor halála után 9 évvel, 1998. február 17-én szintén a saját fegyverével tett pontot az életére. Öngyilkos lett. Vagy egy másik meghatározó alak, Ady Endre. Azt gondolom, hogy Ady Endrét nagyon-nagyon sokan szeretik. Én is nagyon-nagyon szeretem az ő verseit. És egy nagyon érdekes verse van Ady Endrének. Azt mondja: beteg vagyok, az életem megtört, anyám. Hol az a vágy, mely hajszolt hajdanán? Már nincs vágyam, beteg vagyok, az élet megtört. És tudjuk, hogy milyen reményvesztett volt szegény Ady Endre. De mondhatnánk József Attilát, és lehetne sorolni számtalan meghatározó embert a világ történelemből. De hogy kitekintsünk egy picit a világ történelembe, még Dostojevszki nagyon érdekes mondatot írt. Azt mondja: mert hogy igen nagy bűnös vagy, az igaz. Kivált azért nagy a bűnöd, mert haszontalanul áldoztad fel, és dobtad oda magadat. Ez ne volna förtelem? Nem förtelem, hogy mocsokban élsz, mikor annyira gyűlölöd a mocskot, és magad is tudod, csak a szemedet kell kinyitni, hogy senkinek nem használsz ezzel, senkit semmitől meg nem menthetsz. Milyen nagy igazság az, amit leír Dostojevszki. Milyen nagy igazság. Milyen szépen rámutat arra a nihil életre, arra a reménytelen életre, ami van ebben a világban. És olyan szépen fogalmazza ezt meg egyébként a világirodalom műveiben. Oly sok költő, író, híres ember fogalmazta meg reménytelenségét, kilátástalanságát, és aztán sokaknak nyomorúságos haláluk lett. De hogyha a zene történelmére tekintek, még nem hívő életemben nagyon szerettem Nirvánát, Kurt Cobaint, talán többeknek mond valamit ez a név. Na, azt gondolom, hogy zenéleg hihetetlen tehetséges és nagyon-nagyon magas színvonalon zenélt ez a fiatal ember. És aztán egészen fiatalon, picin gyermeket hátrahagyva, egy nagyon drága feleséget hátrahagyva vetett véget az életének. Vagy Amy Winehouse-t is mondhatnám, és számtalan embert mondhatnék, akiknek így ilyen általunk megfogalmazva minden megadatott az életükben, de mégsem volt semmiük. És mindent itt hagytak. Miért? Mert tudjátok, drága testvérek, a reménytelenség az mély kétségbe tudja ejteni az embert. Mély kétségbe. És van érdekes, hogy erről a reménytelenségről beszél a Szentírás is. A Szentírás is beszél a reménytelen emberről. Csak három igét hoztam ide példaként. A Példabeszédek könyvének 11. fejezetében olyan szépen kifejezi, mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége, a bűnösök várakozása is elvész. Vagy Jeremiás síralmaiból, és mondám, elveszett az én erőm és az én reménységem az Úrban. Vagy Ezékiel 37-ből, akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk. Végünk van. Amikor nincs reménysége az embernek, akkor mindentől elmegy a kedve, és mindenben menekül, csak elfeledje a kedvtelenségét. Nem olyan régen Zacher Gábor, akinek a neve szerintem nem ismeretlen Magyarországon, hiszen nagyon híres toxikológus, és Zacher Gábort szokták általában meginterjúolni különböző mai kor problémáival kapcsolatban. És Zacher Gábor néhány nappal ezelőtt egy interjúban azt mondta, hogy így fogalmazott pontosan, hogy 1 millió alkoholista országa vagyunk mi. Ez nagyon megdöbbentett. Nyilván tudtam én ezt a statisztikát, hogy Magyarország lakosságának 10%-a alkohol problémával küzdik, de ez a megfogalmazás, hogy 1 millió alkoholista országa vagyunk. Igen, drága testvérek, mert rengeteg mindenbe tud menekülni az ember. Rengeteg mindenbe. És tudjátok, kedves testvérek, hogy ezt a mindenben menekülést látjuk Izrael népénél, és látjuk a ma emberénél is. Amikor nem tud mit kezdeni magával, amikor nincs hite, amikor nincsen jövőképe. Pedig Isten számtalan reménykeltő bíztatást mond, az egyik legbátorítóbb, az egyik legreménykeltőbb, amit Jeremiás könyvében, ott a 29. fejezetében olvashatunk, azt mondja az Úr, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat. Minden, ami addig volt, lezárom, és újat kezdek veletek, azt mondja Isten. Hogy mindegy, hogy honnan jöttél, mindegy, hogy mit csináltál, mindegy, hogy mit követtél el, én veled újat szeretnék kezdeni. És Jeremiás próféta is egyébként a babiloni fogság idején munkálkodott. És Isten ezt az ígéretet adja az ő népének, azt mondja, hogy ilyen reményteljes jövőt adok nektek. Hogy abból a kilátástalan, reménytelen helyzetben, amiben van Izrael népe, abban ő reményteljes jövőt akar adni. És tudjátok, drága testvérek, hogy ez az ember reménysége, hogy a pislogó gyertyamécsest nem oltja ki, hogy a megrepett nátszalat azt nem töri el. És milyen reménykeltő Istenünk van nekünk, testvérek. Milyen reménykeltő. Mi hányszor legyintünk emberekre, és azt mondjuk, hogy most fölösleges ezen foglalkozni. És Isten ilyet nem tesz. Isten nem mond le rólad, meg rólam. Mindegy, hogy milyen életünk volt. Isten nem mond le rólunk. És annak ellenére, hogy megrepett, annak ellenére, hogy megtört, annak ellenére, hogy derékba tört az ember élete, Isten mégis elküldte Jézus Krisztust, aki visszaállíthatja Istennel a teljes, tökéletes, harmonikus kapcsolatot, amelyet elveszített az ember, és ezért nem boldogul és nem volt reménye. És tudjátok, a reményvesztett ember az ki akar lépni, ki akar szállni a dolgokból. De Isten azt mondja, hogy ne szállj ki, mert én reményteljes jövőt akarok neked adni. Eszembe jut egy történet, nagyon megrázó volt, egy családi barátunk körében történt ez. Három gyermekük volt ennek a családnak, És a legidősebb fiú gyermek függő lett. Játék termekbe költött el az egész pénzét. Oda szórta el. Mindjárt az első héten megkapta a fizetését, és az első hét az arról szólt, hogy a teljes fizetését az belenyomta ilyen játékgépekbe. És hát tudjuk, hogy a függő emberek azok nem tudnak megállt parancsolni. A függő emberek azok nem tudnak nemet mondani. A függő embereknél nincsenek határok. És ez a fiú, neki nem volt elég a saját fizetése, hanem meglopta a saját édesanyját, meglopta a saját édesapját, és ezt tette hónapokon, éveken keresztül. És az édesanyja ezt nagyon jól tudta, és nagyon jól látta. És amikor erről beszélgettünk velük, akkor azt mondta ez az édesanyja, hogy nem tudom nem szeretni a fiamat. Hogy olyan nagy szeretet és olyan nagy szánalom van bennem iránta. És tudjátok, drága testvérek, hogy ezt a függő fiút, aki nem ismert határokat a pénzszerzés tekintetében, ezt a fiút ez az édesanyai szeretet törte meg. És törte teljesen össze. És nyilván nem tudom, hogy miért menekült ebbe, meg miért kattant rá erre, nem tudom. De ami biztos, hogy volt a családban egy olyan mély szeretet, amely ezt a fiú teljesen összetörte, és egy hívő családról van egyébként szó, és teljesen megváltozott az életének. Azóta több gyermekes édesapa, egy kiegyensúlyozott élete van. De teljesen megváltoztatta az életét az, hogy ott volt az édesanyja, aki nem küldte el a háztól, pedig megtehette volna. És volt is erről szó, hogy elküldik a háztól. És nem tette meg, hanem azt mondta, hogy nem tudom nem szeretni az én fiamat. És újra és újra megbocsátott. Nyilván nem biztos, hogy mindenkinek ezt kell tenni, meg mindenki meg tudja ezt tenni. Ne értsék fel a testvérek, nem erről van szó, hanem arról, hogy van egy olyan példa, amiben az édesanyja azt mondta, hogy nem tudom nem szeretni a fiamat. És ez a szeretet, ez törte meg ezt a fiút. És Isten ugyanígy tekint ránk, azt mondja, hogy én nem tudlak téged nem szeretni. Én nem tudlak téged nem szeretni. És tudom, hogy sokakat ez az isteni szeretet az, amely megtörte. Hogy annak ellenére. És... Amikor János tulajdonságként megfogalmazza, hogy Isten szeretet, akkor arra mutat rá, hogy Jézus Krisztusban mutatkozott meg, hogy Isten szeretet. Hogy abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Hogy ez a szeretet. És ez a szeretet fog reményt adni. Olyan szép, olyan kifejező ez a kép, amit választhattam, hogy ott a kereszt mögött nyílik a virág. És ez a picike, gyenge virágocska, ez a reményt jelenthet az embernek, hogyha a keresztre rátekint, hogyha a keresztbe belekapaszkodik. Hogy a keresztből tud erőt meríteni. És ez jelentheti, ahogy ennek a fiatal fiúnak is ez jelentette a reményt. Ez az édesanyai szerető szív. És tudom, hogy sokaknak jelentette a reményt ebben a gyülekezetben is, akik elindultak az Úr útján, akik dönthettek Jézus Krisztus mellett, akik meghallhatták Isten hívó szavát, hogy ez vált fontossá, hogy Isten szeret. Mert Isten a szeretet. És föl lehet tenni a kérdés, hogy milyen az, amikor a reménytelenségben élő emberek újra reménysége lesz. Lehet, hogy már meséltem ezt a történetet, de nekem számomra nagyon tanulságos volt ez a történet. Az a megtapasztalás, amit Biatorbágyon éltem át egy férfi csendes héten. Amikor elmegyünk oda, akkor bemutatkozással kezdődik a hétfői nap. És mindenki elmondja, hogy honnan jött, hogy miért jött, mit csinált, amit esetleg fontosnak érez. És volt ott egy kb. 50-60 év körüli fazon, egy férfi, aki nagyon-nagyon nehezen tudott artikulálni. Nagyon nehezen tudta kifejezni magát. Voltak mozgáskoordinációs problémái. És ez a férfi elmondta, hogy évtizedeken keresztül, 30 éven keresztül, gondoljatok bele, 30 éven keresztül kőkemény alkoholista volt. Pedagógus volt, kirúgták az állásából, a felesége elhagyta, a gyermekei azok nem nézték semmibe, hiszen szégyelték azt, hogy sokszor az árok mellől húzta a felesége haza, és érződött a szavain, érződött a gesztikulációján, érződött a megnyilvánulásán, hogy igen, ennek az embernek nagyon komoly alkohol problémái voltak. És elmondta azt, hogy körülbelül 10 éve szabadította meg az Úr ebből. És azóta teljesen tiszta. És nyilván az alkoholizmusának, nyilván a bűneinek a következményeit kellett hordoznia. De milyen az, amikor egy reményvesztett ember, egy alkohol problémákkal küzdő ember egyszer csak megszabadul, és Isten megszabadítja őt. És nem nyerte vissza a beszélő képességét, hanem nehezen artikulálva mondta el a bemutatkozását, de ott többen, akik érzékenyebb férfiak voltunk, meghatódtunk azon, hogy itt van egy ember, aki hordozza, viseli a bűnei következményét, nem javult meg a mája, nem gyógyult meg, rossz állapotban volt már, és ez az ember arról tett bizonságot, hogy Jézus Krisztus megszabadította, és hogy új életet kapott, új életet nyert. Hogy milyen az, amikor egy reménytelenségből Isten reménységbe helyezi át. Vagy eszembe jut egy másik történet, Johnny Erickson, nem tudom, hogy az ő életét ismerjük-e, készült róla egy film is egyébként, a YouTube-on megtekinthető, én ma hajnalban belenéztem egy picit, hogy felelevedítsem az ő történetét, beírjuk, hogy Johnny Erickson, és körülbelül egy ilyen majdnem szűk 2 órás film, meg lehet tekinteni. Ez a fiatal, szép lány 16 évesen egy fejest ugrott egy sekély vízben, és gerinctől lefelé lebénult, nyaktól lefelé lebénult. Eltört a gerincet. Teljesen kilátástalanná vált az élete, teljesen. Olyannyira, hogy volt egy pont az életében, amikor már fölfogta a dolgokat, fölfogta azt, hogy mi történt vele, fölfogta azt, hogy az egész élete derékba tört, fölfogta azt, hogy megváltozott nem csak az ő élete, hanem a családjának az élete, minden fenekestül felfordult, akkor volt egy pont az életében, amikor Isten megtagadta. És azt mondta, hogy nincs Isten. És ebben a mélységben, amiben volt, Isten megszólította őt, és Isten megtérésre hívta ezt a fiatal lányt. És azóta ez az asszony, férjes asszony, ez az asszony emberek millióit vezette Jézus Krisztushoz. Tett bizonságot. Volt Magyarországon többször is. Bizonságot tett arról, hogy Isten hogyan változtatta meg az életét, hogy abból a kilátástalan, reménytelen helyzetből, amiben volt, Isten hogyan adott reményt, és hogyan tud kerekes székkel és bizonságot tenni örömmel Jézus Krisztusról. És tudjátok, lehet egy ilyen helyzetben is. Persze lehet, hogy azt mondják a testvérek, én könnyen mondom, mert én nem vagyok ilyen helyzetben. De tudom, mert ez a lány elmondta, hogy lehet egy ilyen helyzetben is székhez kötve, és lehet Jézus Krisztusról örömmel bizonságot tenni. És ez a fiatal lány elmondta egyébként, hogy ha mennyországban lesz, akkor ő lesz az első, aki cigánykereket fog vetni. Mert annyira szeretne. És ez az asszony egyébként gyönyörű szépen fest a szájával. Rengeteg festménye van. Isten ezt a talentumot adta neki. Meg lehet nézni, rengeteg képe van készült, interneten is lehet látni. És a szájával fest. Mert Isten használni akarja az ilyen derékba tört életű embereket is. És hadd mondjam el, drága testvérek, hogy éppen ezért nincsen reménytelen helyzet. Nincsen. De hogy egészen közeli példát is hozzak, azt gondolom, hogy ez a gyülekezet, ez együtt harcolt misivel, süvegmisivel. És tudjátok nagyon jól, hogy egy egyetemi, egy lelkészi pálya, ha lehet így fogalmazni, talán nem jó szó, de egy lelkészi karrier hogyan tört ketté, amikor az ifjúságunk tagja kizuhant a kórház ablakából, és mellkastól lefelé lebénult. Pont abban az időszakban imádkoztunk Misiért és Tibiért. Pont abban az időszakban. És hogy ennek a fiúnak hogyan változott meg teljesen az élete, hiszen ezt a 26-27 éves fiút, ezt pelenkázni kell minden nap, gondoltok bele. Etetni kell, itatni kell, nem tud semmit se csinálni. Ágyhoz van kötve. És hogy ebben a helyzetben Isten mégis hogyan tartotta meg ezt a fiút. Küzdelmek árán, nehézségek árán, mert most is vannak vívódásai, hiszen még egy év telt el, bő egy év. És Istennek terve van az ő életével is. Ahogy Johnny Ericssonnak az életével is terve volt, terve van Misinek az életével is. És hadd mondjam el, hogy neked a te életeddel is terve van Istennek. Hogy Isten reményteljes jövőt akar neked adni. Aki azt mondja, hogy én nem oltom el a pislogó gyertyamécsest, én nem töröm össze a megrepett nátszalat. Isten nem legyint rád, nem legyint a te életedre, mert Isten szeret. És Isten reményt akar adni. És tudjátok, ilyen változást eredményezhet egy-egy ember életében Jézus Krisztus élete, munkája, halála és feltámadása. Nincsen semmi más, ami ebben az emberi életben, ebben a világban, ami még egy ilyen hatalmas fordulatot adhatna az ember életében. Olyan kifejező ez a kép, nem? Egy teljesen száraz, szikkadt föld. És ebben a reménytelen szituációban, helyzetben mégis nő egy gyönyörű, szép kis növényzet. Mert Isten számára nincsen reménytelen helyzet. Mert a reménytelenségből reménységbe tud vezetni, a kilátástalanságból értelmet nyerhet az ember, és új célt kaphat. Mert tudjátok, drága testvérek, Jézus Krisztussal teljes életet élhet az ember. Azzal kezdtem, drága testvérek, hogy a reménység evangéliuma. Éppen Jézus Krisztusnak a földre jövetele és világra jövetele adta a reménységet ebbe a világba. És azok, akik nem csukják be a fülüket, a szemüket, a szájukat, akik nem fordítják el a tekintetüket a keresztről, akik szeretnének tudomást venni, és szeretnék megtapasztalni Isten csodáját ebben a világban, azokat Isten megáldja. De ez az kell, hogy légy nyitott az Isten dolgaira, legyen halló a füled, legyen nyitott a szemed, és legyen nyitott a te szíved. Hogyha valamit Isten akar neked mondani, akkor azt fogadd el. Mert így lehet reményteljes életed. Amen. Imádkozzunk. Mennyi Atyán, köszönjük a te drága szavadat. Köszönjük, hogy te célt, értelmet adtál a mi életünknek. És Urunk, hogyha valaki most úgy ült itt, magára ismert, és szeretne új életet kezdeni. Kérünk téged, hogy kezdj munkálkodni az ő szívében, életében. És tudja megadni magát, felemelni a kezeit, és mondani azt, hogy Uram, akkor cselekedj te. Itt az egész életem. Uram, kérlek azért, hogy törj össze bennünket. Törd össze ezt a drága gyülekezetet. És add, hogy egészen újat tudjunk kezdeni. Mert veled lehet újat kezdeni. Legyen áldott a te nevedünk. Amen.